Carterescu után akkor elkezdtük egy kicsit könnyebbre venni a hangvételt, így a könyvek szempontjából, mert hogy akkor, amit én most ajánlok nektek, az egy saját fordítás. Annyira nem szoktam promózni magamat így a podcastban, de ezt most így megragadom ezt az alkalmat, mert ugye egy friss megjelenésről van szó, Benjamin Stevenson, ausztrál szerző, egyébként ausztrálokat se nagyon olvasunk, tehát egészen hihetetlen, hogy mondjuk tőlük is érdekes, mondom, pont a krimik azok, amik így igen, az utóbbi inkább, időben ugye igen. Jane Harper miatt népszerűvé váltak, és ugye Ami szerintem mindenkinek már eladja ezt a regényt, az pont a cím, a családomban mindenki gyilkos. Eléggé figyelem felkeltő. Általában azokkal a címekkel, meg utalásokkal, vagy hivatkozásokkal szokták eladni, ugye ez szerepel a fülszövegben is, hogy aki szereti a Törbejtve, vagy a Glass Onion, ugye az Üveghagyma című filmeket, amik ugye Netflixen voltak, meg a Csütörtöki Nyomozóklubot, ugye a másik fordításomat, az biztos, hogy ezt is élvezni fogja. Egyetértek, tehát hogy szerintem nagyon sok a közös vonás. Ez is egy ilyen vicces krimi, ami kicsit más módon vicces, meg másféle humora van, mint az Osmannek. Amiben nagyon eredeti, az az, hogy ugye a narrátor az elején lefekteti, hogy volt egy Ronald Knox nevű, ugye a krimi aranykorában volt egy klubja gyakorlatilag a sztár krimi szerzőknek, és nekik volt egy ilyen 10 parancsolatuk, hogy mihez tartják magukat, hogy mi az, amit biztos, hogy nem lehet. Tehát nem lehet ilyen váratlanul felbukkanó, nem tudom, soha nem látott ikertestvér, és ugye Ernie Cunningham, aki a narrátor ennek, és a főszereplője és a narrátor ennek a kriminek, a Cunningham családnak a krónikása gyakorlatilag, ő tartja magát ezekhez a szabályokhoz, és hivatkozik is erre, tehát hogy ő kőkeményen elmondja, hogy hisz a fair play-ben, tehát ő nem akarja átverni az olvasót, le is írja az elején, hogy hanyadik oldalon történnek gyilkosságok, tehát hogy tényleg ezt így lefektet, hogy mikor mi fog történni, aki előre akar lapozni. Egyébként ezt így elárom kulisszatitoként, hogy azért ez egy rémálom volt, amikor ugye ezt ő is elmondja sokszor, a Stevenson is ilyen podcastekben, de én is alátámasztom, hogy a korrektor, a tördelő, meg szerkesztő részéről, tehát részvétem mindenkinek, meg magam felé is, mert én is még a végén átnéztem, miatt nyomdába ment volna a kötet, hogy nem maradt-e valami kis gigszerben, mert hogy egyébként ezeken múlik pont a könyvnek a sikere, mert hogyha itt nem stimmel valami, akkor azért ez nagyon fájdalmas, meg nagyon bénán néz ki. Úgyhogy Ernie a narrátor, aki egyébként ilyen hogyan írjunk bestseller típusú siket, nem sikerkönyveket, hanem ugye hogyan írunk sikerkönyvet, típusú ilyen útmutatókat ír. Nem konkrétan a krimit, meg a bestseller, csak az, hogy hogyan írjuk meg, tehát ez is már egy kicsit ilyen vicces felütés. Ő egy ilyen síparadicsomba érkezik egy családi hétvégére, ilyen nagy családi találkozás lesz most itt, több családtaggal is. Hát nyilván nem úgy sül el, ahogyan, eleve nem szerint semmi jóra, tehát eleve úgy indul, hogy amúgy szíve szerint kinyírta volna azt, aki pont oda szervezte a családi összejövetelüket. De hát azért így nagyon hamar elkezdenek így szaporodni a hullák, és azért ugye megtudjuk, nyilván azért is a cím a családomban mindenki gyilkos, mert megtudjuk, hogy azért nem először fordul elő ebben a családban erőszakos haláleset. Úgyhogy aki szereti tényleg az olyan krimiket, amik viccesek, mert én inkább abban látom, hogy ez most egy trend, tehát hogy nem is feltétlenül az Osman féle humor, meg a cuki nyomozók, ilyen cuki nyugdíjasok nyomoznak így hobbiból, hanem pont ez a fajta a krimikhez így humorosan közelítő sztoriknak van szerintem most egy ilyen reneszánsza, meg egy ilyen hát igen, azt gondolom, hogy most pont erre van szüksége az olvasóknak.
Igen, meg egyébként ez izgalmas, hogy egy ilyen bűnügyi történetben, ami azért nem a humorról szól, igen, mégis hogyan lehet belecsempészni. Nyilván ez a fekete humor része, vagy nagyon ilyen szarkasztikus, igen, része a dolognak, de igen, nagyon meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy ez ne menjen át egy ilyen,
hogy hát túl vicceskedő, ilyen burleszk, az sem jó, igen, persze. Vagy hogyha pont, hogy az izgalmat ölöd meg azzal, hogy az egészben mindig egy ilyen folyamatos viccelődés van. Ilyen szempontból egyébként szerintem jó a Törbejtve, hogy kellően humorosan ábrázolja a karaktereket. Itt ugye az Ernie-nek a hangján ugye olvasunk mindenkiről, meg az ő szűrőjén keresztül látjuk a családtagokat. Tehát eleve az ő eléggé szarkasztikus, meg amúgy önironikus, meg önostorozó, mert azért sokszor így saját magát sem kíméli. Tehát ezek mind hozzáadnak ahhoz, hogy tényleg így jól szorakozol, mert nem érzed azt, hogy... Tehát azért így tudja elagolni megfelelő módon emiatt így az izgalmakat is a Stevenson. Egyébként a szerző az egy stand-upos, tehát Benjamin Stevenson civilben, hát lehet ilyet mondani, ugye a krimi írás mellett stand-upos. És hát angolul azt hiszem pont mostanában fog megjelenni egyébként a folytatás. Ott majd egy vonat lesz a helyszíne.
Hát ez izgalmas párhuzamokat.
Igen.
Enged rögtön feltételezni.
Igen. Úgyhogy az is jó helyszín, meg ugye az egész alap sztori az így jó tud lenni. Kíváncsi vagyok, mert ezért sok más hasonló műfajú, meg zsánerű könyv jelent meg mostanában. Engem ami érdekel, hogy ennek az ilyen kózi kriminek, ami nyilván nem újdonság, tehát mindig is voltak kózi krimik, inkább a népszerűségük az, ami most így ugrott az utóbbi időszakban, hogy ennek meddig fog tartani a felfutása, meg ez a népszerűség. Úgyhogy én remélem, hogy sokáig. Ugye a Csütörtöki Nyomozóklubnak is fog jönni a negyedik része. Ez ugye angolul már megjelent, és magyarul pedig az Utolsó Ördög címmel fog majd novemberben érkezni, úgyhogy még majd lehet karácsony előtt olvasni. És nagyon-nagyon kíváncsiak arra, hogy tényleg hogyan alakul ez a trend.
Uh-huh. Mert, igen, ezek izgalmasak, mert tényleg, hogy mondtad, hogy ez biztos, hogy valami lenyomata a társadalomnak is, mert szerintem a krimi az egyik olyan zsáner, nem erről beszélgettünk már, ami a legjobban visszatükrözi azt, hogy zajlik a világban.
Igen, és ez a fajta ilyen, ez az önirónia, meg ez a kiszólás az olvasóhoz. Nyilván tényleg láttunk már ilyet, de inkább azt mondanám, hogy hogy ez egyébként tényleg egy trend tud lenni, és hogy mondjuk egymás után írnak írók ilyen könyveket, az biztos, hogy tényleg jelzi azt, hogy erre van szükség az olvasóknak, mondjuk a fiatalabb, vagy akár az idősebb olvasók is erre rezonálnak. De érdekes mindenképpen azért így a skandináv kriminek a, szerintem mindent uraló időszaka után ez a hangvétel, mert azért ez így nagyon-nagyon más, mint amit ott megszoktunk.
Igen, az elég ilyen borzongós már.
Igen, lehet, hogy jobban belefáradtak az emberek abban. Én mondjuk soha nem voltam egy ilyen, nekem nagyon-nagyon a kegyetlensége volt nagyon sokszor, meg nagyon-nagyon depresszív volt, és nekem ez most pont, hogy jól esik. Biztos sokan vannak még így rajtam kívül. Hát ha már nyomasztás, meg szomorú események, akkor azért így kicsit visszamászunk így akkor a hangvételben az adás végére, mert hogy még egy szerzőnek jelenik meg nem sokára új regénye.
Igen, hát nem tudom, hogy mennyire vászunk vissza a mély gödörbe, de hát azért ez a téma, amit Julie Utsuka bemutat, azért ez nem egy könnyű téma. Ő ugye egy japán származású amerikai szerző, és megjelent idén télen, tehát január-február környékén már az egy könyve, amit olvastunk Morcsányi Júlia fordításában. Ez volt a Buddha a padláson. Ez egy kis regény, de nagyon-nagyon különleges hangulata is van, meg nagyon különleges elbeszélése is van, hiszen többes személyben íródott végig, és azoknak a japán nőknek állít tulajdonképpen emléket, akiket a század elején, a 20. század elején postán rendeltek feleségként. Olyan japán férfiak, akik korábban már kivándoroltak az Egyesült Államokba, és ott elkezdték az életüket, de szerettek volna megházasodni, és nyilván nem amerikai feleséget képzeltek el maguknak, meg az amerikai nők nem is mentek volna hozzá japán férfiakhoz ebben az időben, tehát postán rendelték maguknak a feleségnek valót, és mindenféle szépet leírtak magukról természetesen, hogy így a gazdagság, úgy a kolbászban van a kerítés körülbelül. Volt, aki küldött magáról fotót, de mondjuk 20 évvel ezelőttét, volt, aki nem. Tehát a lényeg, hogy ezek a nők felültek a hajóra, elmentek az Egyesült Államokba, és amikor kiszálltak a hajóról, akkor szembesültek azzal, hogy Úristen, az az ember, akihez ők feleségül mennek, korán sem az, akinek állítja magát, az a fajta jólét, amit ők ígértek, az nincsen, hanem ugyanolyan, vagy még rosszabb körülmények közé kerültek, mintha otthon maradtak volna. Nyilván, akik eljöttek, azért a társadalom szegényebb rétegéből vállalták be ezt az utat, de hát több száz nőnek látjuk az életét ebben a többes szem első személyben, tehát hiába többes szem első személyben szólalnak meg ezek a nők, minden mondat mögött ott van egy egyéni sors, szóval nagyon-nagyon jó szerintem ez a könyv, én nagyon élveztem. Annak ellenére, hogy baromi nehéz témát dolgoz fel, és tulajdonképpen az ő életüket látjuk onnantól kezdve, hogy leszálltak erről a hajóról 20. század legelején, egészen az 1940-es évek közepéig, amikor is ezeket az Amerikában élő japánokat internálták tulajdonképpen a második világháborús események miatt. És az a könyv, ami megjelenik tőle most Julie Utsukától október 24-én, ennek az a címe, hogy Amikor Isten volt a császár, ezt a történetet folytatja, vagyis ebben azon lesz a fókusz, hogy milyenek voltak ezek az internáló táborok, és mi történt ezekkel az emberekkel, és ez saját tapasztalat, mármint nem Julie Utsuka saját tapasztalata, azt nagyszülők és a szülők tapasztalata, hiszen a Pearl Harbor-i események után az amerikai elnök elrendelte az összes Egyesült Államokban élő japán nemzetiségű emberek internálását, és hát tulajdonképpen itt tényleg ilyen fogolytáborokba tömörítették őket, jellemzően egyébként az Egyesült Államok középső részébe, és Julie Utsukának a családja is azt hiszem egy utakbeli táborban volt, ráadásul a nagyapját meg is vádolta az FBI kémkedéssel, tehát ő börtönbe volt, és az édesanyja, a nagynénje, meg a, nem tudom, nagybátyja kerültek ebbe a táborba, és erről a három évről, amit ebben ezekben a táborokban töltöttek, utána elengedték őket, de hát nyilvánvalóan ez olyan mély nyomot hagyott mindenkinek a lelkében, és egyébként az előző kötete a Buddha a padláson ott zárul, vagy van egy olyan perspektíva, ugye mindent a japán nők mesélnek, kivéve az utolsó fejezetet, amit viszont az amerikaiak mesélnek, és azt mutatja meg, hogy egy év leforgása alatt tulajdonképpen az amerikaiak fejéből kitörlődtek a japánok. Tehát jöttek mások, akik elfoglalták a boltjukat, betöltötték a szerepüket cselétként, vagy a földeken, tehát kicserélődtek más ázsiai nemzetek,
ja, és nem tűnt fel,
azt se tudták, hogy kik mentek, kik jöttek. Szóval ez egy ilyen elhallgatott része az amerikai történelemnek is, meg a japán történelemnek is, és azért Julie Utsukának egy elég erőteljes felvállalása a saját családjának és a saját népének a történet. Ezt a sötét oldalát megírni. Szóval biztos, hogy nem egy könnyű olvasmány, de én nagyon-nagyon szerettem a Buddha a padlásont is. Nem tudom, hogy elbeszélés technikában ha megmarad ez a téperés, szerintem nem. Valószínűleg ez egy másfajta elbeszélés lesz, de érdekel annak ellenére, hogy biztos, hogy lehoz az életről, hát hogy nem lesz egy könnyű olvasmány. De szerintem nagyon fontos ezekkel a dolgokkal tisztában lenni. És olvasni róluk, és tudni, hogy igen, ilyenek is voltak. Mert az a legrosszabb, amikor ezek így kitörlődnek az emlékezetből, és már senki nem emlékszik rá, és olyan, mintha meg sem történt volna.
Hát igen, vagy tudatosan akarják elhallgatni, igen. Mint hogyha igen. Nem lenne. Igen, szóval vagy tudatosan akarják ezt elhallgatni, vagy már nem tudja elmesélni az, akivel ez történt, vagy nincsenek rá eszközei, úgyhogy igen, ezek nagyon-nagyon fontos társadalom szempontjából ilyen kulcsfontosságú történetek, meg könyvek. Lehet, hogy akkor a végére még kicsit megint kapaszkodjunk föl a könnyebb hangvétel felé.
Igen, ez jó lesz.
Dobjunk be egy magyar szerzőt is. Azért persze a könyvhét az, ami a magyar szerzőknél az abszolút csúcsidőszak, és akkor jelenik meg a legtöbb fontos magyar megjelenés. Azért marad időről időre néhány kötet így az őszi-téli szezonra is. És az egyik ilyen kötet, ami ugye szintén ugye könnyedebb hangvétel, az Barát Katalinnak az Aki gróf úr akar lenni című regénye. Mind a ketten nagyon szeretjük Barát Katinak a Dávid Veron sorozata az, amivel engem ugye, hát amivel berobbant, mondhatjuk igen. Így, amely egy abszolút ilyen hiánypótló krimi sorozat volt, ugye egy ilyen századelős krimi sorozat, ugye egy női nyomozóval, Dávid Veronnal, aki ugye újságíró is akar lenni. Tehát nagyon sokféle témában teljesen újat hozott Barát Katalin ezzel a sorozattal, és most viszont még korábban megy vissza az időbe, ugye még 100 évvel, ugye Jane Austen-i időben, ugye napoleoni háborúk idején járunk ebben az új regényében, ami viszont alapvetően egy ilyen romantikus, könnyed romantikus hangvételű, ilyen abszolút a kikapcsolódást nyújtó sztori lesz, és ugye itt egy arisztokrata származású, de szegény, és nagyon makrancos gróf kisasszonynak, és egy nem arisztokrata származású, ellenben gazdag fiúnak, akik ugye persze utálják egymást. Tehát az egész sztori egyébként tényleg annyira ilyen, egyfelől nyilván ilyen kiszámíthatónak gondoljuk így a fülszöveg alapján, hogy akkor most mi fog történni, közben persze ezt is szeretnénk, hogy történjen, de ami miatt nagyon kíváncsiak, ugye a Barát Katalin történész, és ő azért világépítésben, meg az egész atmoszféra teremtésben azért ő nagyon-nagyon jó. Tehát amitől az a könyv igazán élvezetes lehet az olvasóknak, az pont az, hogy ezeket a finomságokat, ezeket a kor stílust, meg a hangulatot, a nyelvezetet, és közben még ugye a műfai elvárásokat is nagyon jól tudja szerintem ötvözni.
Azért Barát Katalin nagyon sok oldalú író, tehát berobbant egy történelmi krimivel, de azért volt neki utána egy szkifije is, igen. Tehát két éve jelent meg az Afázia, és én ezt olvastam, és voltak vele fenntartásaim, de maga a koncepció, amit végigvitt, azt szerintem őrületesen jó volt, meg hát a megfejtésén azon napokig fetrengtem a röhögést, annyira jó, zseniális. Szóval, hogy többféle műfajban kipróbálta magát, most ez egy teljesen más lesz, ez egy történelmi romantikus kalandregény, úgyhogy szerintem izgalmas, meg tényleg az a történelmi tudás, ami az ő fejében ott van, és az a fajta világépítés, amit te is mondtál, ez mindig jó dolgokat szül, és ezért ezt már a Dávid Veron sorozattal bebizonyította, hogy ő azért azt a tudást, ami a fejében van, akár művelődés történetről, akár a történelem nagy eseményeiről, nagyon jól bele tudja dolgozni szórakoztató formában a regényeibe, tehát hogy így tényleg húsvér szereplőket kapunk, és azok a konfliktusok, amikkel találkoznak, azok is abszolút történetileg hitelesek.
És ráadásul, hogyha belegondolsz, ugye a Jane Austen idején, tehát amikor ugye Jane Austen élt, az időszak, az a magyar irodalomban egyáltalán nincsen. Igen. Tehát hogy nem jelenik meg, tehát nem olvasunk olyan regényeket, vagy ha igen, akkor ugye azokat már maximum magyar szakon, vagy a magyar szakon doktoriukat író emberek veszik elő, mert ténylegesen mondjuk, tehát kb. Jókainál megállunk szerintem.
Meg egyébként az is izgalmas, hogy ez a korszak szerintem nincs annyira a köztudatban. Tehát a reformkor,
igen,
meg a
48, tehát a 48 az, és az előtte, megvan. Hogy mi igen. volt, Kazinczy. És igen. egyébként van gondolom a Kitömött Barbár, amit mondjuk mondhatjuk Péterfitől. De hogy egyébként így mi volt még azon kívül, és nyilván azután egy kicsivel, tehát tényleg ebben az időszakban mi történt Magyarországon, mi az, ami hiteles történelmi szempontból, és egyébként irodalmi szempontból meg élvezetes tud lenni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, és hát az a minimum, hogy jól fogunk szórakozni szerintem. Kérdés az, hogy mennyire jól.
Igen.
Úgyhogy elég sokféle hangulatú, zsánerű könyvet ajánlottunk nektek ebben az adásban. És egyébként pedig nagyon jó szórakozást kívánunk nektek. Már el is indult a könyvfesztivál. Minél több programon vegyetek részt, mert tényleg jobbnál jobb beszélgetések lesznek. Én a tavalyiakat is nagyon élveztem, meg ugye minden évben tényleg annyira jó itt látni és hallani írókat, meg aki ugye sorba akar állni, akkor még ugye dedikáltatni is tudja a szerzőkkel a köteteket, úgyhogy ti is élvezétek ki ezt a lehetőséget.
Bizony, mindenképpen.
Sziasztok!
Sziasztok!